Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól legújabb epizódjában. A mai adásban egy olyan témával készültünk, ami közel 1 millió ember életét érintheti, mégis kevesen mernek róla nyíltan beszélni. Ez nem más, mint a demencia és az Alzheimer-kor. Hazánkban 2050-re a halálozási lista élére kerülhetnek a demenciát okozó betegségek, hatalmas terhet róva ezáltal az egészségügyre és a hozzátartozókra is. Pedig a rizikófaktorok csökkentésével a betegségek több mint 40%-a megelőzhető lenne. A genetika vagy az életmód felelős az Alzheimer-kor kialakulásáért? Egyáltalán hogyan vehetjük észre a legelső tüneteket? Mi a leghatékonyabb módja a betegségek megelőzésének? Léteznek-e megfelelő szűrővizsgálatok, és hol tart ma az orvostudomány? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában lesznek ma segítségemre vendégeim, dr. Horváth András Attila, junior primadíjas egyetemi adjunktus, a Nyírő Gyula Kórház neurokognitív kutatási központjának a vezetője, valamint dr. Csukli Gábor, pszichiáter szakorvos, Alzheimer kutató, a Semmelweis Egyetem docense. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, hogyha nézitek, és a Kösz Jól podcast csatornájára, hogyha hallgatjátok az adásainkat. Most pedig tartsatok velünk! Nagy szeretettel köszöntelek a műsorban. Szia, András!
Szia!
És köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Gábor.
Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehetek.
A demencia és az Alzheimer-kor a mai témáink, és mielőtt belemegyünk mind a megelőzésbe, mind a tünetek felismerésébe, illetve a kezelésbe, segítsetek kérlek tisztázni, hogy pontosan mit jelentenek ezek a fogalmak, mit értünk demencia alatt, és mit jelent az Alzheimer-kor. És talán Andráshoz fordulok ezzel a kérdéssel.
Jó. Köszönöm a kérdést. Tehát demencia az igazából egy állapot. Az Alzheimer-kornak is lehet a végállapota. A definíció szerint azt lehet mondani, hogy a demencia azt jelenti, hogy az intellektuális képességeink azok folyamatosan jelentős mértékben hanyatlanak, és hogy adott ponton elérik azt a kritikus határt, ahol az érintett nem tud megfelelően gondoskodni magáról, tehát az öngondoskodási képességek elvesznek, és a szociális képesség is olyan mértékben gyengülnek, hogy mind a családi, mind a társadalmi életben jelentősen lecsökken a részvételi lehetősége. És ez egy, ahogy mondtam, egy végállapot, egy stádium, amit nagyon sok betegség okozhat, és az Alzheimer-kor az azért kerül gyakran helytelenül egyenlőséggel a demenciához, mert az Alzheimer-kor okozza leggyakrabban. Tehát olyan 100-ból 50-60 beteg esetében Alzheimer-kor áll a háttérben, és a maradék 40 beteg esetében meg még 99 másik betegség. És hát igazából, ami miatt nagyon fontos, hogy ne tegyünk egyenlőségjelet, hogy az Alzheimer-kor nem szükségszerűen vezet demenciához, és az a cél, hogy ne vezessen.
Ahogy kutakodtam a témában, találkoztam még egy olyan fogalommal, hogy enyhe szellemi hanyatlás, ahol, hogyha jól értettem, akkor sokkal több minden még egy kezelhető fázisban van az egész tünetegyüttessel állapottal kapcsolatban. Mit jelent pontosan az enyhe szellemi hanyatlás?
Igen, egy picit pontosítanék, enyhe kognitív zavarnak szoktuk mondani. Ez az előbb említett demenciáknak a kór megelőző állapota. Ez még nem jelent feltétlen manifest betegséget, viszont egy rizikócsoportot jelöl. Úgy tudjuk definiálni, hogy a kognitív képességek már eltérnek a normálistól, sőt a hanyatlásnak a mértéke is eltér attól, ami mondjuk korral magyarázható lenne. De hogy nagyon fontos, hogy az a definíció szerinti jelenség, hogy az interferál a mindennapi élettel, tehát hogy nem képes ellátni magát az életet, az itt nem áll még fönn. Uh-huh. Tehát aki enyhe kognitív zavarral élő, ő még teljesen el tudja látni a mindennapi tevékenységeit. Adott esetben még akár a munkáját is, de megjelennek bizonyos későbbi demenciához hasonló panaszok, például a memória panaszok tipikusan.
Tehát jól értettem, hogy ezzel a fogalommal azért érdemes képben lenni, mert hogy itt még tudunk tenni valamit önmagunk érdekében, vagy a szerettünk érdekében.
Így van, ez adja a legfőbb jelentőségét, és beszélhetünk itt egyébként prevencióról is, tehát majd erre ki fogunk térni, uh-huh, gondolom még részletesebben, de a különböző prevenciók is nagyon hatékonyak tudnak lenni, illetve a küszöbön lévő gyógyszeres terápiák is itt lesznek majd a legeredményesebbek, hogyha majd elérhetőek lesznek a klinikumban.
fontosan így tisztán látnunk az adatok tekintetében, amit én találtam adatot, az az, hogy 2020-as számot találtam, ami a világon 55 millió ember mutatott, hogy ennyi ember küzd a demenciával, és hogy ez a becslés az, hogy ez a szám ez nagyjából 20 évente duplázódni fog, ez elképesztően súlyosan hangzik. Hogy néz ki ma az adat Magyarországon?
Nagyon pontos adatunk nincs róla, tehát a tényleges számszerű adatokat nem ismerjük. Egyrészt tudunk egy picit következtetni olyan adatbázisokból, amelyek a környezetünkben elérhetőek, és ilyen módon Magyarországra is érvényessé válhatnak. Másrészt nyilván azért bizonyos adatbázisokból elég jól tudjuk becsülni. Ma valahol a hazánkban demenciában érintett betegek száma olyan 250-300 ezer ember közé tehető. Én ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy ez egy olyan betegség, ami extrém módon érinti a családtagokat a mindennapi életben, és hogyha ezt is figyelembe vesszük, akkor nem betegként, de azért nagyon direkt hatásként, hát olyan 1 millió embert érint közvetlenül.
És ez ennek az előre, tehát a becslések azok hogyan néznek ki, mert itt ugye egy nagyon erőteljes sokszorozódás volt az adatban, amit én találtam, ez hogy néz ki itthon? Vagy ez ugyanígy kell értelmezni?
Hát nagyon hasonlóan minden, tehát van az összességében a demenciát okozó betegségeknek a legnagyobb rizikója az maga az idősödés, és ott azt lehet mondani, hogy 65 éves korunktól kezdve 5 évente duplázódik a rizikó, ami azt jelenti, hogy minél inkább nő az átlag életkor egy társadalomba, annál inkább nő a demencia előfordulási rizikója is. Másrészt nyilván a bizonyos országokban most kezdődtek el a felismerésnek a magasabb szintjei, ez szükségszerűen robbanásszerű növekedés vezet az esetszámban, de Magyarország is azokhoz az országokhoz sorult, ahol hát olyan 2050-re a te általad említett növekedési görbét gondoljuk mi is, tehát valószínűleg 2-3-szor több beteg lesz.
Mindenképp ki fogunk térni arra, mert ebben a műsorban nagyon sokszor volt már szó a hosszan egészséges életről, a longevity-ről, mert ha jól értettem, amit mondtál, hogy az, hogy egyáltalán nő a várható élettartamunk, annak nagyon szoros összefüggése van ezzel a betegséggel. Viszont mielőtt belemegyünk ebbe, mit kell tudni a betegségnek a kialakulásáról? Mennyire a genetika áll ennek a hátterébe, és, vagy mennyiben az életmódunk befolyásolja azt, hogy erre hajlamosabbá válunk, vagy sem?
Hát, ha gyors választ akarunk ráadni, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon komoly genetikai faktorok is állnak mögötte, és óriási a jelentősége az életmódbeli tényezőknek is. És hogy ez milyen arány, tehát hogy mi az aránya kettő között, azt nem is olyan könnyű megmondani. András, te mit mondanál egyébként?
Hát, tehát én azt gondolom, hogy az fontos hangsúlyozni, hogy a tisztán genetikai ok, tehát amikor valaki a családjából hordoz valami mintát, és biztosan beteg lesz függetlenül attól, hogy hogyan él, az nagyon kicsi. Tehát az Alzheimer-kor esetében 2-3%. Ez a tisztán genetikai ok. Vannak olyan betegségtípusok, amik sokkal ritkábbak, és ugyanúgy vezetetnek demenciának, és mondjuk gyakoribb a genetikai ok, de az Alzheimer-nél nem nagyon. Ugyanakkor, a Gábor is beszélt, hát ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogyha én hordozok egy genetikai mintát, hogy biztosan beteg leszek, itt jönnek be ugye a környezeti tényezők szerepe is, és hát így a legfrissebb, mondjuk, hogyha ugye a Lancet a világ egyik irányadó orvosi lapja, és annak van egy ezzel foglalkozó commissionje, ahol a legfrissebb eredmények azt mutatják, hogy olyan 100-ból legalább 45 ember esetében környezeti tényezők határozzák meg leginkább a kialakulást.
Tehát közel a fele.
Egész pontosan úgy fogalmaz a commission, hogy 45 esetben
megelőzhető
lenne, így van, vagy legalábbis jelentősen kitolható.
Mik a fő rizikófaktorok? Tehát mert hogyha az életmódot nézzük, és azért ez egy nagyon magas szám abban, hogy mennyi ember tudná elkerülni a betegséget, ti hogy látjátok, hogy mi játssza ebben a legnagyobb szerepet?
Hát inkább elkezdjük felsorolni a legjelentősebb faktorokat. Lehet kezdeni a fiatal kortól kezdve, hogy például egy nagyon komoly protektív védőfaktor az, hogyha valakinek magas az iskolai végzettsége, egyetemet végzetteknél látványosan ritkábban alakul ki a betegség. Uh-huh. például ez egy protektív, egy nagyon fontos protektív faktor. Vannak nyilván rizikófaktorok is, például a középkorúaknál kialakult halláskárosodás, az jelentősen megnöveli az esélyét például a később kialakuló demenciáknak. És akkor jönnek talán a legfontosabbak, azért a legfontosabbak, mert olyanokról fog beszélni, amelyek módosíthatóak, tehát ahol van lehetőségünk később is belenyúlni a rendszerben, ilyen például mondjuk a magas vérnyomás, ilyen például az elhízás, ilyen a dohányzás, a mozgás szegény életkor, mint rizikófaktor értelemszerűen, hogyha többet mozgok, sportolok, egészségesebben élek fitness mentén, akkor az egy protektív faktor lesz.
Tehát, hogyha a mozgásra, táplálkozásra odafigyelünk, akkor azok, tehát kvázi az életmód lesz az egyik legbefolyásolóbb tényező.
Így van.
Igen, érdekes módon vannak úgynevezett demencia rizikó becslő skálák, amik úgy használhatóak, hogy mondjuk, ha én 50 éves korban felveszek egy ilyen pontszámot, akkor nagyjából meg tudom becsülni azt, hogy az adott illetőnek mondjuk 20 év távlatában milyen rizikója van arra, hogy demencia kialakuljon nála. És érdekes módon ezek a rizikóskálák, ezek szinte teljesen átfednek a szív- és érrendszeri rizikóskálákkal. Tehát az, ami egy később megjelenő stroke-nak vagy szívinfarktusnak a rizikó tényezője, az a demenciának is rizikó tényezője, ami egyébként nem annyira meglepő, hiszen az agy a leginkább oxigén érzékeny szerv, tehát hogyha az agykeringése csökken, akkor az idegsejtek sokkal érzékenyebbek, mint bármi más a testünkben.
Ti mennyire mentek bele amúgy a részleteibe így az életmódnak? Tehát akár a táplálkozás, és itt én amit még olvasok, meg talán az előzetes beszélgetésünkben is felmerült a mediterrán diéta, hogy mondjuk van egy-egy olyan irányelv, amit lehet hallani orvosoktól, de hogy nagyon kevésszer vannak ilyen nagyon konkrét javaslatok, hogy ti ebbe belementek, vagy ez a ti munkátokban nem jelenik meg ilyen szinten?
Akkor kezdeném én. Mi éppen most ott tartunk az egyetemen, hogy kidolgozunk egy tanácsadási programot is, ezt egyébként az Andrásékkal közösen csináljuk. Tehát, hogy elsősorban azoknál a személyeknél, akik még fiatalabban fordulnak hozzánk valamilyen panasszal, és mondjuk azt találjuk náluk, hogy egyébként nincsen jelenleg demencia, de látjuk, hogy vannak rizikófaktorok, azoknak szeretnénk valamit adni, nem csak, hogy megnyugtatjuk őket, hogy most már nem kell izgulni, mert nincs az a betegség, amitől féltek, hanem megpróbáljuk akkor őket tanácsokat ellátni, hogy mondjuk 10 vagy 20 év múlva se alakuljon ki. Nyilván ebben az étkezés is szerepet játszik, tehát az is része kell, hogy majd legyen a tanácsadásnak. Érdekes módon az étkezést, azt mindenki nagyon fontosnak gondolja. Fontos is, csak nagyon nehéz pontos tanácsot adni. Az emberek szeretnének ilyen nagyon részletekbe menő tanácsokat kapni, hogy ebből ennyi tehetek, abból annyi tehetek.
Hát, vagy legalább valami olyan tanácsot, ami megfogható, mert ugye nagyon sokat lehet ismételni azt, hogy táplálkozunk egészségesen, meg mozogjunk jól, de valami miatt nem feltétlenül megy át az üzenet, és a számok is ezt mutatják.
Igen. Akkor mondom azt, hogy talán a korszerű szemlélet az, hogy én mondjuk, mint orvos, azt mondom, hogy mediterrán diéta, de hogyha igazán korszerű csapatot akarok összerakni, akkor nyilván kell egy dietetikus, aki aztán leül a pácienssel, és részleteibe menően elmondja neki, hogy ez mit is jelent az ő életében ez a diéta, és akkor a dietetikus mondjuk figyelembe tudja venni azt, hogy ennek a páciensnek mondjuk cukorbetegsége van, a másik az vékony, de keveset mozog, a harmadik az el van hízva, stb.
És ez a mai kezelési protokollnak már a része, hogy egy ilyen?
Itt Magyarországon sajnos nem. Ez egy fontos előrelépés lenne majd, közben nézek Andrásra is, de azt hiszem, hogy talán egyetértünk ebbe, hogy ezt így majd a gyakorlatba be kéne vezetni.
Azért kérdezem ezeket, mert ugye itt a prevenció a fókusz, és ahhoz, hogy ebben legyen megfelelő edukáció, már csak olyan szinten, amikor valaki eljut orvoshoz, vagy egyáltalán laikusként tisztán lehessen látni ebben a történetben, ezeket így fontos látni, hogy mi a helyzet ma a prevencióban. A táplálkozáson meg az életmódonnak az ilyen alapvető kérdéseink túl, mi a helyzet a technológiával, illetve az életmódunknak azon részével, ami részben áll egy folyamatos multitaskingból, részben pedig a telefonunk állandó scrollozásából, ezek a tényezők nagyobb rizikófaktort jelentenek a betegség kialakulásában?
Kezdem én talán.
Jó, persze.
Amire Gábor utalt, az itt az előzőekben, hogy bizonyosan nagyon sok faktor van, és amikor ezeket a tényezőket vizsgáljuk, akkor általában az orvostudomány ezeket populáció szintjén tudja megvizsgálni. Tehát bejön 1000 ember, és 1000 embernek megnézem a mintázatát. Emiatt ma, ahogy a longevity hívószó, úgy a personalized medicine is egy hívószó, tehát én megpróbálom karakterizálni az adott személynek a profilját, és neki ajánlani dolgokat. Amiben nyilván valóban ott van a táplálkozás, és számos másik tényező, az életmódba viszont valóban fölmerülnek azok a faktorok, amelyek nem is feltétlenül csak a digitalizációhoz kötődnek, hanem úgy globálisan a szorongás szinthez, illetve a hangulathoz köthetőek. És azért ma már ezek erős evidenciák, hogyha valaki állandóan multiple taskingnak teszi ki az agyát, amire azért nem igaz, a mai tudásunk szerint nem annyira jól képes az emberi idegrendszer, az alapvetően egy általános szorongásszín növekedést okozhat. Nyilván a nagyon feszített tempójú életmód az szintén, és most azért ott állunk, hogy a digitális technológiáknak az ilyen szintű hosszú távú hatását, hogy mondjuk a kognitív betegségek rizikóját mennyire növelik, arra még nincsenek tiszta, megbízható, biztonságos adataink. Ugyanakkor arra viszont igen, hogy minden, tehát indirekten tudunk erre következtetni, hogy bármi is növeli a szorongás szintünket, és nyilván ma már rengeteg digitális problémát felvetnek ezzel kapcsolatba, most nem csak a cyberbullying, hanem ennél sokkal egyszerűbb folyamatokat is. Ott azért azt gondolhatja az ember, hogyha nő jelentősen a használó szorongás szintje, akkor az meg fog jelenni. És a medicinában az egy nagyon klasszikus ismert dolog, hogy a magas szorongás és a magas gyakorisága a hangulati zavaroknak az szinte demencia-szerű állapotokat okoz, ezt pseudodemenciának is hívják egyébként. Másrésztről ezek nem csak rizikótényezői, hanem egyfajta előszobái is lehetnek ennek a betegségcsoportnak. Gábor sokkal részletesebben foglalkozik ezzel a témával, mint pszichiáter, de abszolút, tehát biztosan valami fajta összefüggés lesz.
Előre is nyúltál ezzel, mert ugye a depresszió az abszolút felmerül így a kérdéseim között, hogy a depresszió az, amivel, ha jól tudom, Gábor, te a depresszió és a betegségnek az összefüggésével foglalkoztál, és az a kérdésem ezzel kapcsolatban utalva arra is, amit az András mondott, hogy ez egy potenciális tünet lehet, vagy egy rizikófaktor, vagy hogyan kell viszonyulni a demencia és az Alzheimer-kor, vagy a depresszió és a demencia kapcsolatához?
Pontosan így van, tehát megvan ez a kettősség, és nem is tudjuk, és nem csak mi, de más kutatók sem tudják még egyenlőre biztosan eldönteni, hogy a kettő közül melyik a dominánsabb. Itt a két dolog, csak hogy nevezzük meg, az egyik az, hogy a depresszió az egy rizikó tényezője a demenciáknak, ez biztos, hogy így van, de azt is tudjuk emellett, hogy a demenciáknak főleg bizonyos formái, speciális formái, azoknál a depresszió lehet magának a betegségnek az első tünete. Tehát, hogy az ok és okozat, az így meg tud fordulni. Valószínűleg mind a két jelenség van, de hogy pontosan milyen arányban, ezt nagyon nehéz lenne megmondani. Ha megengeded, én még egy pillanatra visszakanyarodnék az előző dologhoz, mert két dolgot említettél a kérdésedben, és azért az két egymástól egy picit különböző dolog, az egyik a multitasking volt, és azért kaptam fel a fejem a multitaskingra, mert nagyon jól lehet érzékeltetni ezzel, hogy mennyire komplexek ezek a hatások. A multitasking azért az nagyjából azt jelenti, hogy én több dolgon pörgök, több dolgon gondolkodom. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ha én szellemileg aktív vagyok, tehát sokféle szellemi munkát és tevékenységet végzek.
Az egy jó dolog.
Az egy jó dolog, az egy protektív dolog a demencia szempontjából, de ez de belecsatlakozik abban, amit az András mondott, hogy az is igaz viszont, hogy ha nagyon sok mindent csinálok, akkor kialakulhatnak közben olyan a stressz által, szorongás által, hajlamosabb leszek olyan pszichiátriai kórképekre, amik viszont rizikófaktorok a demenciára. Csak azért mondtam ezt példának, hogy mennyire komplex ez a kép. És akkor volt még egy példa, amit említettél, hogy ez a telefonnak a görgetése. És azért akartam kiemelni, mert a telefon görgetés nyilván nincs arra, most én nem tudok, hogy lenne ilyen vizsgálat, hogy ez most mennyire káros demencia szempontjából, de azért az egy nagyon passzív valami, tehát csak ülök ott, bámulok, nem egy igazi szellemi tevékenység, arra kell kiukadni, tehát az egy sokkal károsabb dolognak gondolom én, ez az én szubjektív véleményem egyébként, mint mondjuk egy multitasking, mikor aktív vagyok, és az elmém működik, és szellemileg csinálok is ténylegesen dolgokat.
Az összes életmód tényező az így magával hozza azt a kérdést, hogy ha ennyire sok embert érint és érinthet a jövőben a demencia, akkor miért lehet ennyire keveset hallani arról, hogy ez mekkora probléma a valóságban, és hogy mennyi mindent tudunk tenni annak érdekében, hogy ne jussunk el eddig az állapotig?
Igen, most ugye a kérdésben nem hangzott el a prevenció szó, de hogy hadd mondjuk, mert arról aztán igazán keveset lehet hallani.
Hát erre utalt a kérdés.
Bocsánat, így van. Hogy hát ez egy messzire vezető kérdés, tehát a prevenció, a megelőzés az nem csak a laikusoknak a fejében nem jelenik meg, ennél nagyobb probléma az orvosok fejében sincs jelen Magyarországon, talán nem csak Magyarországon, de itt Magyarországon biztosan tudom, hogy egy nagyon komoly probléma, tehát egyszerűen az orvosi gondolkodásban sincs elégében a prevenció. Kicsit valahogy úgy tekintenek erre az orvosok, hogy éppen elég probléma nekünk az, mikor már van egy betegség, hogy azzal foglalkozzunk, nem hogy még az egészségesek után is futkossunk. Csak ez azért probléma a demencia esetén, mert ha már kialakult a betegség, jelen pillanatban nem sok mindent lehet csinálni.
Mert hogy az állapot az ugye onnantól nem visszafordítható.
Jelenleg ez egy gyógyíthatatlan betegség.
És igen, hogy van egy olyan is elég hosszúnak tűnő időszak, amikor még lehet mit tenni, és azért itt a fő kérdés az az, hogy mi az egyéni felelősség, és mi az orvosoknak a felelőssége.
Hosszú év, bocsánat, még csak annyi, hogy hosszú évekről beszélünk, tehát ahogy kijönnek az egyre újabb kutatások, ez a betegség előtti időszak, mikor tudunk valamit csinálni, ez egyre hosszabbnak tűnik. Tehát, hogy nem is egy-két évről beszélünk, hanem mondjuk 5-10 évről, de ráadásul ugye említettük az elenyek kognitív zavart, ami mondjuk ebből az utolsó 1-2 év, még ott is nagyon sok mindent lehet csinálni.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy sok oka van, hogy a kifejezetten a demenciával kapcsolatos prevenció az picit így a háttérben van. Az egyik ilyen, hogy hát nagyjából a 2000-es évekig azért ez egy általános gondolkodás volt az orvostudományban, hogy ez egy nem is igazán megerőzhető és nem is igazán gyógyítható betegség. Aminek egyszerűen az volt az oka, hogy a prevencióra fokuszáló kutatások azok mindig egy-egy tényezőt vizsgáltak külön-külön, de nem tudták őket most csúnya szóval ilyen multidomain intervencióként vizsgálni, tehát hogy nagyon sok tényező együttes megváltoztatása milyen hatással bír. És ebben volt egy nagy áttörés, azt gondolom egy gondolkodásbeli áttörés, ami a skandináv országokból ered, a mi egyik kvázi partnerünk irányából, a Karolinska Egyetemről, ahol észrevették azt, hogy abban az esetben, ha nem csak egy tényezőbe nyúlok bele, hanem nagyon sokba egyszerre párhuzamosan, akkor viszont nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudom csökkenteni a rizikófaktorokat, és tartósan, mondjuk 20 év távlatában ez már meg is jelenik, mint a társadalomban ritkábban kialakuló betegségtípus. Tehát igazából ez egy pár évtizednek az eredménye, ami nem szivárgott még le kellően oda, hogy tudatosítsuk azt magunkba, orvosokként is, hogy igazából ez egy továbbra is gyógyíthatatlan betegség, de csak a betegség végállapotában az, és addig nagyon sok mindent lehet tenni. Maga az, hogy a prevenció miért van háttérbe, az egy valóban messze mutató kérdés.
Csak egy olyan választ, amit mi laikusként
igen,
is
tudunk érteni. Igen, én azt gondolom, hogy valóban, amit a Gábor mondott, hogy alapvetően az orvostudomány még ma is betegségorientált olyan szempontból, hogy bár egészségügynek hívjuk, de sokszor betegségügyé válik, tehát ugye meg a teljesen értető okokból meg akarjuk gyógyítani a beteget, hogy ne szenvedjen valamilyen problémától, de az, hogy ne alakuljon ki ez a probléma, az nyilvánvalóan nem csak orvoslás kérdése, hanem az egy globál társadalmi kérdés, amiben az orvoslás egy szeletet képvisel, és ahhoz egy nagyon nyílt társadalmi párbeszéd szükséges, hogy az egészségügy az a megelőzéssel induljon el.
Volt a Gábornak egy nagyon szuper meghangzó mondata az előzetes beszélgetésünkben, ahol az orvosok elhagyják az egészség kérdést, oda a sarlatánok besétálnak. Mire utaltál ezzel egészen pontosan?
Hát utaltam egyrészt az orvosok felelősségére is. Utalok ezzel arra, hogy nem tehetjük meg azt, hogy nem állunk ki a nyilvánosság elé, és nem próbáljuk meg minél inkább lefordítani a legújabb kutatási eredményeket mindenki számára elérhetővé. Jelenleg az történik, hogy mi orvosok ezt nem csináljuk, és ehelyett az emberekhez gyakorlatilag a mindenféle, hát ilyen mágiával egyszintű maszlag jut el különböző sarlatánoktól, hogy mit kell csinálni. Mondtunk erről egy példát, kicsit viccesen, hogy mondjuk, hát mit lehet tenni demenciába, hát mondjuk azt lehet tenni, hogy bokáig macsateába állunk, és akkor majd attól biztos megoldódik ez, vagy azzal meg lehet előzni.
Igen, itt ugye itt arra utaltunk, hogy az összes ilyen hangzatos longevity, az a hosszan egészséges élet érdekében javasolt praktika, az nagyon sokrétű, és az egyik, akikkel én beszélgetek, az egyik oldal ugye azt képviseli az orvosi oldal, hogy vissza kell térni egy egyszerűbb, egészségesebb, harmonikusabb élethez, és hogy ez nem nem drága trükkök, a másik pólus pedig az, hogy nem tudom, távoli helyekre utaztatják az embereket nagyon sok pénzért, és ezt hívják egészségmegőrzésnek, és ebbe egy ennyire kritikus helyzetben, meg egy ennyire sokakat érintő betegségben, mint a demencia, azért nagyon fontos, hogy tisztán lássunk, hogy mi a mi felelősségünk, és mi az, amit elvárhatunk egy orvostól.
Még azt tenném ezt hozzá, hogy egy kicsit még pontosítsam, hogy ugye mi is itt utalgattunk különböző nagy nemzetközi kutatásokra. Ezek nyilván speciális orvosi lapokban jelennek meg, nagyon nehezen érthetőek, orvosok olvassák. Az a feladatunk, hogy az ezekben megjelenő tudást mi lefordítsuk, és mindenki számára érthetően előadjuk. Mert ha ez nem történik meg, akkor csupa olyan gondolatokkal lesz tele az éter, aminek nincs semmilyen tudományos alapja. Most egy kicsit komolyabban mondtam el tulajdonképpen ugyanazt, amit az előbb mondtunk, de hogy valójában ez történik egyébként nem csak a neurológia, vagy a pszichiátria, nem csak a demencia területén, ez Magyarországon minden, tehát az orvostudomány minden területén elérhető, ugyanúgy a daganatos betegségek esetén, mint ahogy itt például a demenciával kapcsolatban.
Az orvosoknak ez az ilyen, hogy mondjam, hozzáállás, vagy szemléletmódosítása, ez Magyarországon ilyen átmeneti állapotban van, vagy ez világszinten így néz ki most ebben a betegség?
Én azt gondolom, hogy a demencia területén ez egy globál probléma. Tehát pontosan amiatt, mert tehát kevés olyan idegrendszeri betegség van, ahol ennyire változik a tudományos horizont. Tehát a demencia esetében gyakorlatilag 6-8 évente megváltozik a teljes kritériumrendszer, új biomarkerek jönnek be, az, hogy mikor kimutatható, hogy Gábor célzott rá, hogy ez már nem évek, hanem évtizedek, hát most már ott tartunk, hogy ezek lehet, hogy több évtizedek, a kimutatási határ is, hogy maga a biológiai folyamatot elindul, ami aztán egy súlyos betegséghez vezethet, és emiatt egyrészt ezt nehéz is követni, másrészt olyan tömegű betegről van szó, potenciális betegről, tehát hogyha én ezt korán kimutatom, akinél még nincsenek tünetek, akkor hirtelen egy óriási beteg populáció jön létre. Az új kritériumrendszer nagyon érdekes fogalmat vezetett be, ez a patient in waiting, tehát akinél jelen van a biológiai folyamat, de még nincsenek tünetei, hogy ez globálisan egy nagyon nagy teher, nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, és nagyon nehéz időben reagálni rá. Én azt mondanám, hogy igazából pár ország emelkedik ki a hatékonyságában ebben, ezek a Benelux országok és a skandináv országok, akik mondjuk 1990 óta ezt A-szintű prioritásként kezelik, de egyébként ez egy globál probléma, és pontosan amiatt, mert valahogy összemosódik még mindig azzal, hogy ez valami fajta mentális betegség, egy nehezen megfogható betegség, nehezen megfogható okokkal és tünetekkel és kezeléssel, de ez ma már korán sincs így. Tehát mondjuk ehhez a 70-es években bizonyosan igaz volt, 2024-ben nem igaz, megfoghatóak az okok, megfoghatóak azt, hogy mit lehet ezzel csinálni. Az, hogy milyen hatékonysággal, az pedig a következő évtizedekben nagyon gyorsan fog változni.
Úgy érzem, hogy ebben a beszélgetésben nem erre fogunk tudni a legnagyobb hatással bírni, viszont mielőtt rámegyünk arra, hogy mi az, amit tényleg lehet csinálni egyéni szinten a tünetek megjelenése előtt, és aztán majd megyünk a tünetekre. Mi az, amit ti az orvosoknak az orvosoknak javasolnátok, vagy amit szerintetek minden orvosnak minimum meg kellene tennie Magyarországon is ennek a betegségnek a megelőzése érdekében?
Ez nem is egy annyira egyszerű kérdés. Talán próbáljuk meg ezt a kérdést mondjuk a házi orvosok irányába elnyomni, ami persze megint csak nehéz kérdés, mert azt pontosan tudom, hogy a házi orvosok mennyire leterheltek. És akkor egy picit még visszamennék ezzel a kérdéssel. Valószínűleg ez a mi feladatunk is, hogy olyan egyszerű, gyors, szűrő eszközöket biztosítsunk a házi orvosoknak, amivel nagyon gyorsan lehet a rizikós pácienseket kiszűrni, hogy aztán azok a megfelelő specializált centrumokba legyenek küldhetőek. Most itt elsősorban az enyhe kognitív zavarról beszélek. Azért beszélek róluk, mert olyan szempontból is óriási a jelentőség az enyhe kognitív zavarnak, hogy egyrészt ott a konverzió a demenciába, tehát az, hogy ezek a páciensek aztán, ezeknél a demencia fejlődik ki, az óriásira nő, tehát mondjuk évente 10%-uk vagy 15%-uk konvertál demencia. Másrészt pedig láthatatlanok az egészségügy számára. Azért láthatatlanok, mert senki nem gondolott még betegségre, senki nem veszi észre.
Vannak olyan szűrővizsgálatok, amik ebben a fázisban már nagyon jól kimutathatóak?
Igen, ott olyannyira, hogy egyre több és egyre szélesebb körben elérhetőek ezek. Ezek klasszikusan papíralapú kognitív tesztek voltak, ez sokáig működtek és jól működnek ezek. Aztán ezeknek mindenfajta digitalizált verziója is elég hatékonyan elterjedt, például Gáborék is aktívan benne voltak, hogy ilyen digitalizált megoldások is szülessenek. És hát ami óriási változás, de ez elég friss, hogy 2024-ben az Alzheimer Világtársaság jóvá hagyta a véralapú diagnosztikát, mint a korábban nagyon drága, vagy akár fájdalommal és kórházi bentfekvéssel járó diagnosztikai módszerek alternatíváját, ami azt jelenti, hogy amellett, hogy ma már szűrhető, különböző papíralapú vagy digitalizált kognitív tesztekkel, emellé megjelent az, hogy bizonyos betegségre, így például az Alzheimer betegségre is a vér is elérhető, mint szűrővizsgálat, és ez igazából most nekünk egy óriási feladat, hogy ebben a változó helyzetben ezeket az új és régi szűrési technikákat megpróbáljuk úgy összehangolni, hogy tényleg egy olyan lehetőséget adjunk, ami az orvosi ellátásnak mindegyik szintjén lehetővé teszi azt, hogy a potenciális beteget az szűrje.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ma akár én besétálhatok egy ilyen típusú vérvizsgálatra idén nyár óta, és az meg tudja mondani azt, hogy nekem van-e hajlamom, vagy van-e bármi elindult folyamat?
Csak nem itt Magyarországon még.
Hát, tehát az a helyzet, hogy de. Tehát, hogy itt most egy kicsit konfrontálódunk.
Nem baj, szerintem, hogy megengedhetjük magunknak, hogy itt egy kicsit erről vitatkozunk, meg elmondjuk az ezzel kapcsolatos nézeteinket. Először is azért most itt elsősorban én amiloid és tau vizsgálatokról beszélünk. Ugye érdemes azt tudni, hogy ezeknek van egy gold standardje, és ezeket a gerincvelői folyadékból nézik. És ugye ehhez képest egy nagy újítás, hogy vérplazmából is lehet nézni vérvétellel, de azért jelenleg, ami a tuti, az a likvor, tehát a gerincvelői folyadékból vett amiloid és tau, ezzel lehet a betegségnek ezeket a markereit kimutatni. Éppen óriási, tehát ebben teljesen igazán az Andrásnak, éppen egy óriási változás történik világszerte, hogy ez átkerül a súlya a vérvételre, ami egy óriási különbség, tehát a betegek szempontjából. Nyilván azért nem olyan könnyű valakit rávenni arra, hogy akkor gerincvelői folyadékot vegyünk tőle, úgymond hátba szúrjuk. Egy vérvételre azért sokkal könnyebb rábeszélni az embereket. Viszont amit csak inkább ott van a nézete különbség köztünk, hogy az András azt mondja, hogy ez a jelen, én azt mondom, hogy ez a nagyon közeli jövő. Amin most dolgoznak világszerte, hogy ezek a vérplazma alapú mérések, ezek pontosabbak legyenek. Tehát, hogy elérjék azt a szintet, amit a likvorból, tehát a gerincvelői folyadékból tudunk, és valóban vannak olyan kutatások, igazán az Andrásnak, amik már elérik ezt a szintet, és éppen most történik ezeknek a bevezetése. De azért, hogyha holnap bejön hozzánk, hogy akkor vérből mondjuk meg a tutira, most még azért nem tudjuk tutira, ha nagyon tutit akarunk, akkor likvorvétel kell.
Igen, én ez annyit tennék hozzá, hogy egyébként egyetértek a Gáborral, tehát szerintem megjelent ez az irányelv, és valóban vannak már olyan ígéretes eszközök, amik egyébként a kezünkben vannak, és hogy válaszoljak a te kérdésedre, Magyarországon ma már bemehetsz valahova, és leveszik neked ezt a tesztet. Az a nagyon fontos kérdés, hogy mennyire megbízható ez a teszt, és hogy miután kijött az eredmény, utána mit csinálunk. Ugyanis ugye nagyon sok diagnosztikai tesztnél kérdés az, hogy mennyire megbízható, milyen gyakran kell megismételni. A Gábor mondta, hogy ez igazából egy kóros fehérjének a kimutatására épül, ez az amiloid fehérje, amit most a vérből is kimutathatunk már. De annak is vannak olyan furcsaságai, hogy ismerjük azt, hogy például reggel és este nem ugyanakkora a szintje. Ez jól ismert, a vércukor is így működik, hogy vannak ebbe különbségek. Tehát nagyon sok olyan nüansz van még, ami most jelenleg egy kutatási kérdés, mikor vegyem, milyen gyógyszert szed a beteg, az mennyire befolyásolja az eredményeket, az, hogy például van-e valamilyen társbetegsége, mennyi a testsúlya, ezek mind-mind befolyásolják. Tehát ez egy etikailag nagyon veszélyes terület, De ugye ez nagyon gyakran előfordul, hogy a piac nem feltétlenül tart tökéletesen egyensúlyt azzal, hogy minden kérdés le van-e már fedve, ez teljesen rendben is van egyébként, hiszen maga az adatok generálásából is keletkezik nyilvánvalóan válasz. De a helyzet az, hogy ma Magyarországon és Európa szinte minden országában ezek a tesztek ősztől elérhetővé váltak, de én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk az eredményükkel, mert még megvannak azok a kulcs kutatási kérdések, amik nincsenek megválaszolva ahhoz, hogy ezeknek a teszteknek az eredményét önmagukban értelmezzük.
Te kinek javasolnád, hogy menjen el egy ilyen vizsgálatra?
Én nem kell feltétlenül csak az én véleményemre támaszkodni szerencsére, mert azért vannak ajánlások erre. A nemzetközi ajánlások azt mondják ki, hogy 65 év fölött a kognitív szűrés, és most egyelőre csak globálisan a kognitív szűrésről beszélek, az mindenképpen fontos és kívánatos, és ha valakinek negatív az első szűrése, akkor is javasolják azt, hogy 3-5 évvel belül történjen ismételt szűrés. Most visszautalnék arra, hogy 5 évenként nagyon emelkedik a rizikó, tehát nyilván innen jön ez az ajánlás. A 65 és 50 év között ennek a betegségnek a kialakulási esélye jóval kisebb, de hogyha a családban nagyon gyakran fordult elő, akkor már nem feltétlenül rossz ötlet egy ilyen típusú kognitív szűrés. Az, hogy a véralapú szűrést kinek javasolnám, arra azért nem mondanék egyelőre javaslatot, mert mi nemrégiben egy kvázi biomarker tanácsot hoztunk létre, amikor ezek a technológiák létrejöttek és megjelentek az európai piacon, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, hogy kinek javasolnám ezt, és ezt még nem válaszoltuk meg. De a kognitív szűrést, a klasszikus kognitív szűrést, arra abszolút azt tudom mondani, hogy 65 év fölött tünetektől függetlenül javaslom mindenkinek.
És annyit hadd tegyek hozzá, hogy ha viszont ennyi kognitív zavart találunk ezzel a kognitív szűréssel, akkor viszont egyértelműen ajánljuk. Én mondjuk a likorvételből ajánlanám akkor az amilózést aut. Egyébként az sem olyan régóta elérhető Magyarországon, körülbelül egy éve sikerült közös munkával bevezetnünk a Semmelweis Egyetemen, hogy gerincvelői folyadékból lehessen amiloidot és taut nézni, mert eddig egyébként nem lehetett rutinban Magyarországon ezt csinálni. Hát úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly előrelépés, hogy most már a Semmelweis Egyetemen bárki számára elérhető.
Illetve nem csak a Semmelweis Egyetemen, hanem bármilyen kórház küldhet a Semmelweis Egyetemre ilyen mintát, tehát igazából az ország bármelyik része lefedheti ezt, és annak a diagnosztikus pontossága az 98% körül.
Az életmódra egy visszakanyarodva csak annyiban, hogy a 65 éves ilyen limitet meg határt, hogy onnantól mindenkinek javasolt ez a szűrővizsgálat, ezt értem. Viszont, hogyha ennél egy kicsit korábbanra megyünk, akár 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, mit javasolnátok az embereknek, hogy hogyan, mire figyeljünk oda, vagy hogyan teszteljük magunkat, hogy egyáltalán a rizikófaktoraink hogyan állnak?
Itt, ha a nagyon fiatalok felé nézünk, tehát ez ilyen 20-30, mondjuk a 40 alattiaknál, akkor elég unalmas dolgokat fogok mondani. Nagyon egyszerű, hogy éljünk egészségesen, tehát ne ízzunk el, figyeljünk a lehetséges betegségeknek az elhárítására, ne dohányozzunk, ne ígyunk sok alkoholt, ne hízzunk el.
Ezek azok a tippek, amik nagyjából a fehér zajként működnek mostanában.
Így van, tehát ezt így mondom, és akkor mindenki mosolyog, stb. És mint hogyha nem mondtam volna semmit, hogy ezt mindenki tudja. Egy családi beszélgetésnél beszélgettünk erről a témáról, elmondtam, és akkor mondták a többiek, hogy hát ezt mindenki tudja, hát ezt kutatom, hát ez mindenki, mindenki tudja, csak senki nem csinálja.
Így van. Oké, haladjunk a 40 fölé.
40 fölé. Hát ott jön el egy pont, nyilván ugyanezek érvényesek, de eljön egy pont, amikor majd az András ki fog egészíteni, én egy nagyon pontos időpontot határoznék meg, és most egy kicsit előre fogunk menni, ez amikor az emberek elmennek nyugdíjba. Különböző időpontokban mennek el az emberek nyugdíjba, tehát azt nem lehet azt mondani, hogy 70 éves vagy 60 éves, de egy valami megtörténik Magyarországon, totális szellemi inaktivitásba vonulunk, és nagyon sokszor együtt fizikális inaktivitással vonulunk a nyugdíjba.
És szociális.
És szociális, így van, és ez három rendkívül fontos pillér. Ha úgy tekintem protektív, ha úgy tekintem rizikófaktor. És onnan tehát azt látjuk, hogy rendkívül módon felpörögnek a dolgok.
Tehát nem vagyunk eléggé tudatosak abban a tekintetben, hogyha 50-60-70 évesek leszünk, akkor az életnek egy ugyanolyan aktív, közösségi, mozgással teli, élettel teli életnek kell lennie.
Szerintem úgy képzelik el az emberek a nyugdíjat Magyarországon, de talán külföldön is, hogy mikor nagyon keményen dolgozok, és elmegyek 2 hét Szabira, és nem akarok semmi más csinálni, csak feküdni, akár feküdni a tévé előtt, és nem csinálni semmit. És akkor így gondolnak az emberek a nyugdíjra, rengeteg emberrel beszélgettem erről, hogy elmegyek végre nyugdíjra, és onnantól kezdve nem fog semmit se csinálni, és ezt komolyan veszik az emberek Magyarországon, tényleg ezt csinálják, semmit. És ez katasztrófa a demencia szempontjából. Tehát ez a fajta testi és szellemi inaktivitás, ez óriásina növeli a rizikót.
Igen, erre csak egy kitekintést, tehát hogy az emberi agy az igazából kiemelkedik abba, hogy a beszédértésben, a beszédhasználatban, a szociális képességekben valószínűleg minden állathoz viszonyítva egy kicsit fejlettebbek vagyunk. Ez azzal jár, hogy rengeteg ilyen régió van az agyban, amik ezeket a funkciókat szolgálják. De az agy is nagyon hasonló ahhoz, mint a test többi része. Hogyha én futottam korábban, és most nem futok, ez azt jelenti, hogy az adott izomcsoportom az sorvadni fog. Az emberi agyba, hogyha nem jut be információ, és azt nem használjuk megfelelően, azok a régiók, azok el fogják veszíteni a kapcsolatrendszerüket. Ez egy teljesen normál reakció. A szociális inaktivitás és a kognitív inaktivitás az ahhoz vezet, hogy igazából azok a kulcsrégiók, amik a demencia szempontjából leginkább veszélyeztetettek, azokat mi már önmagukba elkezdjük veszélyeztetni azáltal, hogy igazából a funkciójuk el fog veszni. Erre még jön egy betegség, ami igazából számosokból kialakul, és onnantól kezdve iszonyú gyors a lefolyása. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen gyorsan folyik le ez a betegség, minél inkább kivonódik valaki a szociális szférából, annál gyorsabban folyik ez le. Tehát az izoláció egy rendkívül fontos dolog, tehát tényleg, ha van fontos társadalmi párbeszéd kérdés, az a nyugdíjnak a definíciója, hogy arra hogy tekintünk társadalmilag. A 40 és 65 éves életkor között azért azt tudom mondani, hogy az általános tanácsok mellett nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy itt szűrővizsgálatok vannak nem csak demencia irányában, nem csak kognitív irányban, hanem rengeteg másik betegségre is ennek megvannak, hogy ebbe az életkorba erre kell elmenni. Ezeknek egy nagyon nagy része a szív- és érrendszeri rizikó betegségeknek az időben történő szűrésére utal. Beleértve a vércukorháztartást, ezek ma már nagyon jól szűrhetőek, egyszerű, olcsó laborvizsgálatokkal. Tehát ezekkel nagyon jelentősen le tudom csökkenteni az én egyéni rizikómat. Tehát hogyha a vérnyomásom nem ingadozik, nem ugrál ki az egekbe, hogyha a vércukorháztartásom rendben van, és nem az egyszeri vércukrom van rendben, hanem tartósan rendben van a vércukorháztartásom, hogyha alapvetően az ereknek a keringési állapota jó, amit például a fizikai aktivitás nagyon jelentősen befolyásol, de ez is szűrhető, például ultrahanggal. Tehát nagyon sok szűrési lehetőség van, amivel a korai rizikót le tudom csökkenteni. És a Gábor már erre utalt, és az én személyes tapasztalatom is ez, hogyha van 2 kardinális dolog, amit mindenképpen a 40 és 65 éves életkorban oda kell figyelni, az a hallás és a látás. Ez a 2 legfontosabb emberi szenzoros rendszer, érzékelő rendszer, visszautalnék arra, hogyha nem megy be valami az agyban, akkor annak nincs szüksége rá, hogy azt tovább fenntartsa. Tehát a hallásnak a vesztésével az egész gyakorlatilag a halánték lebeny, ami az Alzheimer-korban a leginkább érintett lebenyterület, az teljesen átépül, és ezek könnyen szűrhetőek, nem is kell feltétlenül orvoshoz menni, hogy szűrjük ezeket, és nagyon könnyen korrigálhatóak. És ma már azt is lehet mondani, hogy nem is esztétikai probléma. Tehát még a súlyos hallásvesztés is ma már minimális esztétikai változtatásokkal rendezhető.
Térjünk is át a tünetekre. Lehet a hallás és a látás probléma már egy tünet? Illetve mik az első tünetek, amikre oda kell figyelni?
Hát azért, ha most nagyon általánosabban akarok beszélni, akkor egyébként a rövid távú megjegyző memóriának a problémáira. És akkor egyből elérkezünk egy olyan kérdéshez, ami rettentő nagy zavart tud okozni. Ugyanis, ha én most itt elkezdek arról beszélni, hogy hát nagyon figyeljünk oda a memória panaszokra, és hogy azonnal, hogyha valakinek memória panasza van, akkor forduljon orvoshoz, akkor azt fogom tapasztalni, amit mi a memória ambulancián tapasztalunk, hogy ömlenek be hozzánk a 40 pluszos menedzserek, jó, akiknek mindenféle memória panasza van, és addig nem nyugszanak meg, amíg nem csinálunk nekik strukturális MR felvételt az agyukról, és meg nem mutatjuk, hogy nincs ott semmi eltérés. Jó, hiába,
de ez még a jobbik eset, nem? Mert hogy bemennek, és szeretnék a vizsgálatot, és szeretnék tudni.
Igen, persze, abszolút. De ebben azért azt tudni kell, hogy a manifest demencia betegség ebben a korban elképesztően ritka. Jó, nem tudom a pontos századot, de ilyen 10000-ékes, tehát, hogy igen. Szinte nincs. szinte nincs. Viszont valóban megjelennek az első memóriapanaszok, de ezek nem a demencia betegség előjelei. Jó, ez fontos tudni, nem jutnak eszünkbe nevek ez, például.
Ez megnyugtató. Persze nem ezért ezzel sokan küzdünk.
Jó, én 40 pluszos vagyok, én is átéltem ezt, jó, tehát meg is ijedtem tőle, amikor nem jutottak eszembe a nevek, utána is olvastam ennek a témának. Tehát ez, de hogy rengetegen tapasztaljuk, különböző okokból van ennek egy úgynevezett fiziológiás oka is. Jó, tehát egyszerűen nem működik olyan jól az agyunk 40 pluszosan, ezt el kell ismerni. Nyilván hozzájárul, hogy rengeteg információt is kell beletolni egyébként. Meg persze hozzájönnek például a pszichiátriai betegségek, amiket említettünk. Hogyha valaki szorong, hogyha valaki feszült, nem jegyez meg dolgokat. Igazából nem az történik, hogy elfelejt dolgokat, hanem mondjuk annyira stresszel, vagy annyira szorong, vagy annyira depressziós, hogy nem is jut be az információ, tehát nem tud rögzülni, és ez nagyon gyakori. Mert a pszichiátriai betegségek is nagyon gyakoriak egyébként. Tehát hát úgymond négy betegség.
10-20 beszélgetésemben valahogy mindig a stresszhez és a pszichiátriai problémákhoz hamar eljutottunk.
És ott szinte mindig van memóriazavar.
Oké. Okay.
De ugye itt jön be az a kérdés, hogy miben más az, amikor valamire gyanakodnunk kell. Ugye egyrészt egy faktor az életkor, tehát 40 éves korban, ahogy a Gábor mondta, elsődlegesen nem erre gondolunk, és valóban inkább a szorongáshoz köthető, például figyelemzavar, az jelentősebben benne van a megjegyzési funkciózavarban. Ugyanakkor hogyha csak az Alzheimer-korról beszélünk, és ez fontos hangsúlyozni, mert 100 betegség okozhat demenciát, és ezek nagyon különböző módon tudnak megjelenni, például lehet, hogy a látás lenne az első tünet, vannak olyan ritka formák, de én azt gondolom, hogy beszélünk az Alzheimer-korról ennek kapcsán, tehát ott valóban két kardinális tünet általában az első. Az egyik a rövidtávú megjegyzésnek a zavara, ami kifejezetten az úgynevezett epizódikus folyamatokra terjed ki. Ez azt jelenti, hogy elsődlegesen nem tényszerű dolgokat nem jegyzek meg, hanem inkább a saját életemhez kötődő eseményeket. Tehát én úgy szoktam erre rákérdezni például betegeknél, hogy mit tapasztal inkább, hogy elfelejtett egy időpontot, mondjuk szerdán 10 órára kellett menni. Azt felejtette el, hogy szerdán 10 órára kell menni, és összetévesztette, hogy 10 vagy 11, vagy azt felejtette el, hogy van egy ilyen eseménye, hogy valakivel találkozik, mert teljesen más ez a dolog. Az egyik egy tényszerű, van egy találkozom 10-kor. Abban, hogy benne tévedhetek, mindenkivel előfordul, hogy úgynevezett szemantikus tévedés, tehát tényszerű tévedéstejt. Ez nem annyira problémás. A problémás az, hogyha azt felejtem el, hogy az én életemben történt valami, ahhoz én hozzárendeltem az eseményt, és az kiesik. Mert hogy az kifejezetten riasztó. Ez az egyik. A második, ami ugyanehhez az agyi régióhoz kötődik, és emiatt azért egy nagyon alarmírozó tünet, az a tájékozódási zavar. Tehát amikor valaki azt éli meg panaszként, hogy mondjuk ő egyedül szokott elmenni A-ból B-be, és van egy ilyenkor, hogy az embernek van egy térbeli térképe, hogy én ott elfordulok balra, a piros épületnél jobbra, aztán felmegyek a másodikra. És ott egyszer csak abban a helyzetben találja magát, hogy most hol is vagyok, és hogy jutok innen haza, hogy jutok el A-ból B-be, itt szoktam elmenni, de valahogy más, az mindenképpen riasztó. Tehát, hogy az egy korai tünet.
Miért ekkora a stigma demencia és az Alzheimer-kor körül? Miért nem merünk orvoshoz menni, amikor mondjuk észlelünk magunkon egy-egy ilyen tünetet?
Biztos? Azt hiszem, hogy általánosan félünk egyébként orvoshoz menni. Tehát, hogy ez még csak nem is egy demencia specifikus, talán nem is feltétlenül egy stigma specifikus dolog. Egyszerűen félünk, hogy ott találnak valamit.
Miért fontos, hogy elmenjünk a legelső érzetnél, vagy a legelső tünetnél?
Több okból. Egy általánosan felmerülő kérdés, hogy miért fontos itt a korai diagnosztika egy olyan betegségnél, amit jelenleg nem tudunk tökéletesen gyógyítani, vagy alig tudunk gyógyítani, bár azért ez nagyon változik mostanában. Hát amiatt, mert több oka van. Az egyik, hogyha valaki korán eljut és megfelelő diagnózishoz jut, az egyrészt ki tudja szűrni azokat az okokat is, amelyek az úgynevezett visszafordítható okok. Tehát egy kognitív károsodás, körülbelül úgy becsüljük, hogy 100 esetből 20 esetben valamilyen visszafordítható okból alakul ki. Tehát nem az Alzheimer-kor okozza, hanem például vitamin hiányos állapotok, ebből mondjuk a B9, B6, B12 vitaminok kiemelkedően gyakoriak. aztán a pajzsmirigy alulműködés rendkívül gyakori. Tehát ma már a rutin szűrésnek része a pajzsmirigy működés is, mert ha valakinek az alulműködik, az demenciaszerű tüneteket okoz. Tehát ha korán eljutok, akkor ezeket a visszafordítható állapotokat észreveszem, és a visszafordítható állapotok sajnos úgy működnek, hogy addig visszafordíthatóak, amíg nincs elég tere ennek az állapotnak ahhoz, hogy tartós károsodást okozzon. Ez a talán a legfontosabb. A másik, hogy ha pontos és korai diagnózisom van, akkor teljesen más a terápiás kimenetel.
Mit jelent egy demens ember kezelése? Tehát ha már valakinél, viszont igazolódik, hogy kialakult a betegség, akkor onnan mi történik vele?
Hát vannak gyógyszeres terápiák, most nem akarok a részletekbe menni. Ezek a gyógyszeres terápiák azt tudják, hogy tudják lassítani a progressziót. Tehát tudják lassítani a betegségnek az előrehaladását, de nem tudják feltartóztatni azt.
Igen. Ugyanakkor minél előbb és minél megfelelőbben állítják be, annál inkább tolják ezt az előrehaladást.
Én hallottam egy olyan történetet, ahol konkrétan valakinek az édesanyja demens lett, és már arra jutottak, hogy nem mennek el orvoshoz, mert hogy nem visszafordítható a folyamat. Mi az, amit hozzá tud tenni egy demens ember életéhez, hogyha elmegy orvoshoz, és hogyha elkezd egy együttműködést egy orvossal?
Hát például egy vagy két plusz évet, ami még minőségi élet. Jó, tehát, hogy ennek a folyamatnak az elején még minőségi életet lehet élni, és azt a fázist tudja meglassítani egy-egy ilyen gyógyszer, jó, és nyerhet a beteg egy vagy két ilyen évet még ezzel.
Igen, tehát azt tenném még hozzá, hogy ezek a jól működő gyógyszerek ebben a csoportban, hogyha megfelelő dózisban és megfelelő sorrendben használjuk őket, akkor egy része az, hogy amit el akarok érni, hogy a kognitív panaszok nem menjenek olyan gyorsan előre. Ez az, ami aztán jó életminőségben nyilvánulhat meg. De nem szabad elfelejteni, hogy a demenciát okozó megbetegedések a kognitív panaszok mellett általánosan hatnak például a viselkedésre, a motivációkra, a társas kapcsolatokra. Tehát nagyon sok, hogyha egy hozzátartozót kérdezünk meg, akkor általában nem a kognitív panaszoktól szenved a hozzátartozó leginkább, hanem az ehhez társuló másodlagos panaszoktól, ami az alvászavar, az, hogy esetleg valaki agresszívabban viselkedik, vagy folyamatosan agitált, nagyon kiszámíthatatlan. Ezeknek a tüneteknek a mérséklésében a megfelelő gyógyszeres terápia az nagyon is előre mutató, tehát még egy nagyon súlyos betegnél is tudja stabilizálni például a hangulatot, ami valószínűleg a betegnek is jó, ezt látjuk mi kevésbé, hiszen szegény nincs abban az állapotban, hogy ezt jól kommunikálja, és mi jól felmérjük, de a család nagyon gyakran beszámol arról, hogy sokkal stabilabb lett a légkör, sokkal kevesebb a veszekedés, ami hát nem egy utolsó szempont.
És hogyan kell elképzelni a kezelést? Ez egy orvos, beteg és a hozzátartozóknak egy ilyen csapatmunkája, vagy hogyan zajlik ez? Mert ugye itt, amit említettél, hogy ez elképesztő terhet ró a családra és a környezetre is, valahogy együttműködve tűnik ez a leg...
Egy picit még kiegészítem azt, amit az András mondott, csak hogy pontosan érthető legyen, mert itt különböző tünetekről beszélünk. Ugye a MAG tünetei a demenciáknak, az mondjuk a memóriapanaszok, vagy az egyéb gondolkodási panaszok, de ahogy az András nagyon jól említette, sokszor a legzavaróbbak nem is ezek a tünetek, hanem az úgynevezett erre épülő ilyen pszichés vagy pszichiátriai tünetek. Például depressziós lesz az illető, most nem a rizikófaktorra gondolok, hanem a demencia tünetre, vagy mondjuk paranoid lesz az illető, mondjuk úgymond üldözési mániája lesz, úgy szokták mondani a laikus nyelven, vagy például egy ilyen speciális tünet jelenik meg, az impostor szindróma, hogy mondjuk azt hiszi, akivel együtt él 50 éve, hogy az valójában nem az ő férje vagy felesége, hanem valakire kicserélték azt, aki ugyanúgy néz ki. Ez az úgynevezett organikus pszichoszindrómák egyik tipikus példája. Ilyen esetekben pszichiátriai gyógyszereket tudunk adni, és tudjuk ezeknek a tüneteknek jelentősen csillapítani az erejét, és ezzel a betegnek is, meg a hozzátartozónak az életét is jelentősen javítani adott esetben. Ez lehet akár egy antidepresszáns gyógyszer, hogyha depresszió van, egy antipszichotikum, hogyha mondjuk egy ilyen impostor szindróma alakul ki.
Tehát ideális esetben válaszolva a kérdésedre, igen, tehát ez egy olyan fura csapatmunka, ami mint egyébként általában a krónikus betegségeknek a terápiája, miben benne van az orvos, aki a megfelelő gyógyszert a megfelelő dózisban, a megfelelő időszakában a betegségnek adja. Ez még ráadásul egy ilyen furcsa betegségtípus is, hogy az egyes stádiumaiban eléggé más folyamatok zajlanak az agyban, és máshogy kell őket kezelni. Tehát itt van ez az egyik oldalon. A másik oldalon, hogy ezeknek a gyógyszereknek nyilvánvalóan az adagolása, megfelelő dózisban eljuttatása a beteghez iszonyan igényli a hozzátartozót, mert hogy nincs feltétlenül megfelelő betegség belátása az érintetnek, tehát neki is be kell vonódni, és hát nem utolsó sorban nagyon sok olyan életmódbeli változtatást kell eszközölni, ami például egyszerűen abból áll, hogy az otthont biztonságosabbá kell tenni, mert mondjuk a kapaszkodás, az egyensúly fenntartása nem olyan jó, tehát sokkal könnyebben sérül meg valaki mondjuk a fürdőkádba, hogyha demenciában érintett. Nagyon tudatosan át kell nézni az otthont és a környezetet is ilyen szempontból, és itt már bejön a szociális szféra is, mint a harmadik terápiás oldal. Tehát igazából ez egy ideális esetben egy nagyon jelentős csapatmunka, a maga a terápia is, és itt még ugye nem beszéltünk a nem gyógyszeres terápiákról, amik azért szintén egy fontos aspektusai a demencia kezelésnek.
Ahogy hallgatalak titeket, így ez jött, hogy akár csak mondjuk rávenni a beteg hozzátartozót, hogy elmenjen egy ilyen pszichiátriai kivizsgálásra, vagy ezeket a módosításokat megcsinálni, a hozzátartozók kapnak ebben valami fajta segítséget, hogy ezt hogyan csinálják? Mert feltételezem, hogy ebbe nekik tényleg nagyon nagy szerepük van, hogy ezek a lépések egyáltalán megtörténjenek.
Hát mondjuk nálunk van egy jól működő memóriaambulancia a pszichiátriai klinikán, ott nyilván bevonjuk a hozzátartozókat, de arra nehezen tudok válaszolni, hogy ez országos szinten mennyire van megoldva, azért vannak ezzel kapcsolatos sejtéseim, hogy vannak itt hiányosságok, hogyha erre vonatkozott a kérdés.
Hát alapvetően igen erre, mert elképesztőnek tűnik az a teher.
Igen. Tehát azért a világban ez sehol nem úgy működik, hogy, és nem is életszerű, hogy mondjuk a harmadik progresszivitású szinten a szakorvos az át fogja beszélni, hogy most az adott illetőnek milyen a lakása, és ott pontosan mik a veszélyeztető tényezők, ez nem életszerű. Ugyanakkor ott van az idősügyi szociális rendszer, aminek a feladata az, hogy egy demenciában érintett személynél ezeket a dolgokat is felmérje. Ebben azért nagyon jó kezdeményezések vannak Magyarországon. Mostanában el szoktam menni, és tudom, hogy a Gábor is el szokott menni az Alzheimer kaféjékbe, az egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon sok helyen van, ami azzal foglalkozik, hogy pontosan ezeket a tanácsokat helyi szinten próbálja megosztani. Másrészt ezeket nagyon sokszor önkormányzatok szervezik, és ők nagyon gyakran valamilyen idősügyi referensen keresztül, vannak is ilyen tájékoztató füzetek, hogy ilyenkor hogyan kell cselekedni, de az biztos, hogy ez nagyon sok embernek az együttes munkája.
Mi a helyzet a betegség nagyon előre haladott állapotával? Ott milyen kezelés vagy megoldások elérhetőek, és itt gondolok akár az otthoni ápolásra, vagy otthonokra, tehát ezt hogyan kell elképzelni?
Ez egy rendkívül nehéz kérdés, egy rendkívül súlyos kérdés, nem csak Magyarországon, világszerte is. Az egészségügyre is és a hozzátartozókra is óriási terhet rónak ezek a betegek. Az egészségügyre azért, mert hogy egyre több és több ilyen páciens van, és általában fix mennyiségű ellátóhely van, meg ágy, ahol el kéne látni őket. Hogyha megkérdezünk hozzátartozókat, általában azt mondják jogosan, hogy egyszer nem lehet bejutni egy-egy ilyen helyre. Óriási várólisták vannak, nagyon nehéz ügy. Mi marad, valahogy otthon kell megoldani. Óriási pénzekbe kerül az, hogy vagy valakit fogadnak az illető mellé, ugye ez az egyik megoldás, de azért nagyon sok pénzt kell fizetni nyilvánvalóan, vagy valaki feláldozza a munkáját, a karrierjét, és otthon marad akár ápolni. Tehát nagyon súlyos döntéseket kell hozni. Nagyon sokszor látjuk azt is, hogy időről időre ezek a páciensek bekerülnek az akut ellátóhelyekre. Tehát mivel nem tudnak bekerülni egy krónikus helyre, ezért bekerülnek egy akut pszichiátriára, egy akut neurológiára, de igazából nem ott lenne a helyük. Azt kell tudni, hogy egészségügyi gazdasági szempontból ez borzasztó drága. Jó, tehát, hogy arra a helyre kerül be, ahol amúgy sztrókosokat látnak el, tehát ahol ilyen egy-két hetes terápiák, intenzív terápiára vagyunk berendezkedve, oda kerülnek be ezek a páciensek, mert otthon egyszerűen ez az egész rendszer felmondja a szolgálatot. Nem tudják tovább fizetni azt, aki otthon van, nem tudnak tovább ott maradni, és úgymond behozzák a pácienst először a sürgősségre, és akkor a sürgősségről kerül a neurológiára, a belgyógyászatra, a pszichiátriára. Rengeteg idős páciens kerül be így hétről hétre különböző kórházi osztályokra, és ez egy óriási probléma.
Igen, én erre referálnék, hogy kérdezted, hogy mi a korai diagnosztikának még a fontossága, az, hogy tudom, hogy mire készülhetek, mint a legrosszabb szenárió. Tehát miért megyek el 50 éves korom után kolonoszkópiára, mert abban az életkorban megnő az esély a vastagbélrákra, és ha tudom, akkor jobban gyógyítható, meg berendezkedhetek arra, hogy akkor hogy milyen döntéseket hozzak. A demencia kapcsán családilag nagyon-nagyon fontos felelősség az, hogyha valakinél észlelem a tüneteket, vagy az emelkedett rizikót, akkor ha beigazolódik a betegség, akkor nem ott állok azzal a helyzettel, hogy súlyos demenciában érintett az illető, nem tudok neki, vagy nem tudom megfizetni, vagy nem is találok, mert sokszor még nem is pénzkérdés, egyszerűen nincsen rá személyzet, aki az otthonápolást meg tudná oldani. Ez nem hazai probléma, ez egy globál probléma, és egyszerűen nincs a kezemben semmilyen lehetőség. Ha az a kérdés, hogy a következő 7 évben hogyan rendezem át mondjuk a családi lakhatási kérdéseket, a munkahelyi körülményeimet, mennyire irányítom abba az irányba, hogy oké, itt most van egy emelkedett rizikó, nem biztos, hogy gond lesz, de ha gond lesz, akkor legyek flexibilis, tudjak jobban elszakadni, ez egy tudatos döntés. És igazából visszatérve arra a problémára, hogy ez is valamilyen szinten a nyugdíjba vonulásnál egy fontos szempont kell, hogy legyen, hogy más betegségeknek a rizikója emelkedik ekkor, legyen válaszom arra, hogy mi van, ha.
Beszéltünk ma ugye egyéni felelősségről, orvosi felelősségről, hozzátartozókról. Még egy olyan kérdésem van, szerintetek társadalmilag mi a felelősségünk? Mert azt hiszem, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha valami betegség közvetlenül nem érint minket, akkor semmi közünk hozzá, és akkor még örülünk is, hogy hú, ez minket nem érint, és ez egy csomó olyan dologhoz vezet, hogy akár érzéketlenek vagyunk egy olyan helyzetben, akár nem teszünk meg valamit, amit megtehetnénk. Ti hogy látjátok, hogy akár a megelőzésben, akár már a betegséggel kapcsolatban társadalmilag mi a felelősségünk?
Szintén egy összetett kérdés.
Csak
úgy tűnik. Hát egy picit azért hajlamosak vagyunk, tehát a társadalom hajlamos, most ez egy picit a demenciától különállóan is működő kijelentés, tehát nagyon, nagyon így a családokra hagyni ezeket a kérdéseket, és hát sajnos úgy vagyunk vele, és ez egy nagy, nagy trend az idővel, hogy azok, akik mint egy család küzdenek egy ilyen problémával, azok hajlamosak magukra maradni. Tehát az emberek ilyen módon alig segítik egymást.
Egy picit akkor hozzáteszik. Én azt gondolom, hogy az idegrendszeri betegség most független, hogy az demencia, epilepszia, vagy major depresszió, társadalmilag azt gondolom, hogy nagyon fontos felelősség az, hogy azt tudatosítsuk, nem csak egyén szintjén, hanem nyilván ez az iskola rendszerben is kezdődik, az egy társadalmi felelősség, hogy igazából akinek van agya, annak van rizikója erre. És a 90-es években nagyon jelentős erőforrások mentek arra, hogy a tumoros betegségeknek a stigmatizációja csökkenjen. És az óriási előrelépés is volt, mert ma teljesen más az, ahogy egy terápiás lehetőséghez jutunk, általában sokkal előbb elmennek az emberek ezekkel a panaszokkal, máig nagy probléma, de érződik az, hogy egy nagyon nagy hatást gyakorolt ez. Az idegrendszeri betegségek a leggyakoribb betegségek az összes emberi betegség közül. Hogyha összeadnánk a leggyakoribb pszichiátriai és neurológiai betegségeket, akkor azt látnánk, hogy a lakosságnak az ötödét biztosan érintik. Amiből az következik, hogy ez innentől kezdve nem egyéni kérdés, és valóban az a legfontosabb, hogyha valaki egyedül marad ezzel a problémával, akkor tudatosan gondoljon arra, hogy az ő saját rizikója milyen mértékben fog ezekre a betegségekre nőni. Mert hogy ezeket nem lehet egyedül kezelni. Tehát nem, ha valakinek epilepsziás, mondjuk a kisgyereke, és ő neki ezt egyedül kell megoldani, az szinte lehetetlen. Ugyanígy a demenciával is. Tehát kell, hogy legyen egy olyan társadalmi védőháló, ami nyíltan kommunikál arról, hogy akinek agya van, annak lehet ilyen betegsége, és minden ötödik embernek van is, tehát hogyha beülünk egy osztályterembe, akkor körbe tudok mutatni, hogy lehetséges, hogy neki van, és innentől kezdve, hogy ez a szemlélet így van, akkor el tud egy picit csökkenni az a magányosság probléma, amivel ezek a hozzátartozók, meg ezek a betegek szembenéznek. Nyilván, hogy lehet egy társadalmat elmozdítani abba az irányba, hogy erről nyíltabban kommunikáljon, annál szerintem nálunk sokkal avatottabb szakértők is tudnak beszélni, de az biztos, hogy az igény az több, mint jelentősre.
Egy valamivel egészíteném ki ezt, hogy abszolút egyetértek az Andrással, hogy és nem csak az idegrendszeri betegségekkel kapcsolatban, de általában a betegségekkel kapcsolatban is. Szerintem jó lenne ezeket valamilyen szinten beemelni a tantervbe. Tehát, hogy az emberek mondjuk, ha egy érettségig eljutnak, akkor halljanak mondjuk tumoros betegségekről, vagy idegrendszeri betegségekről, vagy kardiovaszkuláris betegségekről, és ne csak azt hallják erről, amit a tévében, vagy influencerektől hallhatnak, hanem valami tényleges tárgyi tudást is ezzel kapcsolatban. Például az Alzheimer-korról, például a daganatokról.
És nyilván a megelőzésükről.
És nyilván valamilyen szinten ezeknek a megelőzéséről, így van.
A záró kérdésem csak nagyon röviden, külön-külön mind a kettőtökhöz, hogy ti mit csináltok annak érdekében a saját életetekben, hogy megelőzzétek a betegséget? Gábor?
Hát én nagyon fontosnak tartom a sportot, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megfelelő szociális életet éljek, és hogy esetleg munkán kívül is végezzek azért egyéb szellemi tevékenységet is, tehát rekreáció irányú szellemi tevékenységet is, de lehet, hogy elsőként most a sportot említeném ezek közül, és azt is meg tudom mondani, hogy mi az én legnagyobb hibám. Én a táplálkozásra nem figyelek eléggé, és ez egy nem követendő példa. Igyekszem azért időről időre, de itt vannak a legkomolyabb elmaradásaim.
András?
Hasonló, tehát mi nem véletlenül a sporton keresztül ismerjük egymást, tehát az a mi és a családjaink életében egy megkerülhetetlen pont, tehát hogy én abszolút azt gondolom, és nagyon tudatosan figyelek arra, hogy például a gyerekeimnek az, hogy én elmegyek dolgozni, az ugyanannyira ekvivalens része legyen az életnek, mint hogy elmegyek sportolni, és hogy ez nem lehet megkérdőjelezni, ez része, ez egy tennivaló, jó értelembe vett tennivaló, amit meg kell tenni. Tehát maga a fizikai aktivitás, ami nyilván millió dologra hat, testsúly, kontroll, egyebek. Én az étkezés, a Gábor jól ismer engem, az eléggé odafigyelek, részben egyébként a sport miatt, tehát nem maga miatt az étkezés miatt, hanem inkább a sport miatt, és ami szintén nálam is egy faktor, hogy igyekszem a kognitív kapacitásaimat azért aktiválni, és valóban nem csak a szakterületen belül, ugyanis az szükségszerűen úgyis szűküléshez vezet, hogyha az ember legmaximálisabban is használja azt, hanem nekem is vannak olyan érdekeltségeim, hobbiaim, amik eléggé függetlenek mondjuk az Alzheimer-kor kutatásától. Az én legnagyobb hibám az, hogy hajlamos vagyok multitaskingba keverni magamat, ami ahhoz vezet, hogy rengeteg párhuzamos feladat van, és ami régen nem volt jelentősebb probléma, mióta megvannak a gyerekeim, azóta jelentős stresszforrásként jött be az életembe.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon remélem, hogy még sokat fogunk hallani a munkátokról.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük.
A nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjól podcast csatornájára. Sziasztok!